azért csodálatos ez az anyag, amin dolgoztunk, mert bár megígéri az előadás rögtön az elején, hogy ennek valóban van egy témája, ugye a 10 parancsolatból a ne ölj, ennek ellenére, vagy emellett igazán a színház csinálásról, vagy rombolásról szól. Benne van ebben minden olyan színházi formai szerkezet és hagyomány, amit eddig tudunk a színházról. Tehát van ebben prózai kisrealista jelenet, van ebben elemelt állatfigura, filmvetítés, playback, zene, minden van, ami élőzene is van. Élőzene van? Van, persze, igen, az a
mi munkánk. Annyi minden van, hogy nehéz megkegyezni.
Tehát egy olyan anyag, vagy egy olyan íromány, Vinnai András írt a Dr. Sivján Anna álnéven, ami folyamatosan fölépíti a színházi helyzetet, aktust, és azonnal le is rombolja. És igazán ez az a játék, amivel ezt a két óra valamennyit mi kitöltöttük. Nagyon jó volt próbálni, mert pontosan ugye annyi olyan színházat csinálunk, ami ahogyan kell színházat csinálni, ahogyan megvannak a jól bevált receptek, a nagy sikerre, vagy a nagy gondolatokra, a díjakra és minden egyébre. Annyi ilyen színházat csinálunk, és ez nem olyan ez az anyag. Tehát, hogy olyan jó értelemben provokál alkotót, és ezáltal nézőt is, hogy öröm volt ezen dolgozni.
Igen, pont ezen beszélgettünk még mikrofon előtt, hogy vajon ma miért nem az a kérdés, hogy hogyan kell Hamlet monológiát elmondani a színpadon, miért az a kérdés, hogy hogyan kell mondjuk egy nyúlat eljátszani, vagy hogyan kell mondjuk élőzenekarként működni, vagy riporter lenni, vagy bármilyen ilyen hétköznapi szereplő.
Valamiféle szaturáció, vagy telítettség van a színházi világban, de egyáltalán a művészetben is, gondolom a társadalomban is, de ez nem az én tisztem ezt elemezni. Nem tudjuk, hogy milyen színházat kell ma csinálni. Nem lehet ebben két tőmondatban válaszolni, hogy már pedig ma olyan színházat kell csinálni, ezért sokféle színházat csinálunk, vagy pedig pont ilyeneket csinálunk, azt hiszem, hogy mitől nem színház, azt keresgéljük, például ebben az előadásban is, hogy mikor, hol van az a határ, amikor már nem színház a színház. És ettől színházá válik, de hogy ez már egy olyan ördögi kör, aminek nem mérnék a végére, bármennyit beszélnék itt.
Az tény, hogyha a színisek egy nagy játékba mennek be a rendező által, hogyha az nagyon-nagyon sokrétű, ha van mondani valója, ha óriási játék, ha sok ilyen társadalmi jelenséget megértünk, és itt most gondolok arra a jelenetre, amikor a nő megfogalmazza valahogy a mai élvezésnek és a gyermek nem vállalásnak a filozófiáját, ami egy nagyon jó szöveg, és nagyon jól van előadva, amit átgondol az ember, hogy fú, ezekkel szembe kell nézni, vagy amikor a kémikus a szer, kavarás, vagy igénylés filozófiáját, igényét megfogalmazza, akkor az ember rájön, hogy bár tele van ilyen poén turbulenciákkal, most találtam ki ezt a kifejezést, elnézést, hanem egy színházi szak kifejezés, de hogy emellett azért olyan komoly üzenetek, vagy meglátások is vannak, amik úgy fájnak a nézőnek jó értelemben, mert valamit fölfog ebből az egészből. Ti, amikor elolvastátok a szövegkönyvet, írjátok, hogy 14. szer sem értettétek, és a rendező segítségét és szaktudását igénybe vettétek, akkor mi hívott meg ebben, hogy jó, itt egy nagy lehetőség van, itt nagyon meg tudtok ti mutatkozni. Egy óriási játszótér, ahol nagyon sok mindent majd ti el tudtok játszani. Ez egy nagy buli, hogy egy vizsgaelőadás legyen ilyen, hogy ne egy valaki legyen Hamlet, hanem hogy nagyon sokan, nagyon sokfélét játszodjatok el.
Hát a darabkeresésnél mindig gondban vagyunk egyébként, mert Gyarmati Éva vagyok egyébként, jó napot kívánom. Szóval, hogy a darabkeresésnél mindig gondban vagyunk, mert ugye 7 lány van az osztályban, és 4 fiú. És hát elég nehéz így darabot találni, és mindig gondban vagyunk, hogy mindenkinek legyen elég anyaga, mindenki meg tudjon mutatkozni. És hát tulajdonképpen már régóta készültünk, úgymond erre az 5. évre, hogy majd milyen darabokat szeretnénk előadni. És hát az egyik kedves osztálytársam, Veszeli Zsófia Anna látta ezt az előadást Budapesten, és ő mondta azt nekünk, hogy hát ezt meg kell csinálnunk, gyerekek, ezzel robbantani fogunk. És akkor most itt át is adnám neki azt, hogy mesélj el pontosan, hogy hogy is történt ez.
Szóval én ezt Budapesten láttam az Ódri színpadon, az akkori végzős 5 éves osztállyal, és Alföldi Róbert rendezte, és engem rögtön elragadott, mert egyszerűen nem tudtam, hogy milyen darabra ülök be, egy kedves barátom játszott benne, és szó szerint bepisiltem a röhögéstől, lehet ilyet mondani. Én nem hittem el, hogy ez történik velem egyszerűen, még soha életemben nem láttam ehhez foghatót, nekem ez egy ilyen nagyon nagy változás volt, nem tudtam, hogy létezik ilyen színház is, vagy ilyen előadás, egyszerűen úgy jöttem ki, hogy mi van? Hogy ezt most tényleg megcsinálták, vagy ezt hogy merték, és akkor ugye harmadéven kellett egy államvizsgadarabot választanunk, és akkor rögtön elhoztam, és hát volt egy vetélytársa, egy másik darab, a Pintér Béla Tündöklő Középszer, és akkor folyamatosan szavaztunk, hogy melyik legyen, és bevallom, mindig ez nyert, de ettől függetlenül mégis a másikat csináltuk, és akkor negyedéven elterveztük, hogy tényleg Keresztes Attilát fogjuk erre megkérni, tehát leült az egész osztály, és ez tényleg így volt, hogy arra gondoltunk, hogy talán ő az, akinek ehhez megvan a humora az eddigi látott előadásokból. Tényleg úgy gondoltuk, hogy ez hozzá közel állna, és hogy talán elég jól meg tudná nekünk csinálni.
Pedig a néző, aki hát, hogy nem ismeri személyesen, nem ezt gondolná. Azt gondolná, hogy az, aki a Maszathegyet olyan szépen, klasszikusan, bájosan megrendezi a gyermekeinknek, és egy sírályt, hogy a mélyben, hát csak nem megy át a túlsó partra.
De hát látod ahol, tőle a Karnyónét is, meg a Figaro házasságát is, az... Tehát, hogy az abszolút
elég
csinált.
Elég bizonyíték
volt arra, hogy képes lesz erre. Sőt.
Igen, azt is mondtuk, hogy a túlsó parton a színházi jó értelemben vett poénok, gegek, marhaságok laknak, és fantasztikus látni, hogy valaki a folyónak ezen a partján is tud maradandót, de át tud menni a játék partjára, és ott is parádézik.
Igen, nagy szerencsénk volt.
Azért lapítok itt, mert bevallom töredelmesen, én még nem láttam az előadást, de most már nagyon kíváncsi vagyok rá, és elsősorban arra, hogy mi tudott titeket abban meggyőzni, hogy erre az előadásra kell szavazni, hogyha semmit nem értettetek belőle. Tehát így nézőként úgy, aki nem látta az előadást, kérdezlek benneteket.
Nem, csak azt akartam mondani, hogy ezt, na jó, nem akarok lelőni poénokat így az előadással kapcsolatban, de ugye ez egyébként ez elhangzik, ez az ominózus mondat éppen tőlem, hogy hányszor olvastuk el, ezt azért nem kell olyan teljesen komolyan venni, mert azt komolyan kell venni, hogy rengetegszer olvastuk, de értettük nyilván, és mi is könnyesre röhögtük magunkat rajta, úgyhogy... Tehát azt éreztük, hogy ez egy nagyon, nagyon jó valami, egy nagyon vicces valami, olyan, amiben tényleg jól tudjuk majd magunkat érezni a színpadon, és hát ezért is választottuk ezt, vagyis hát volt ugye ez a sok szavazás, de na mindegy, átadom a szót valakinek.
Pedig ez nem egy kabaré, sokan nem is azért járnak színházba, hogy szórakozzanak, kacagjanak. Igen, olykor jobb dolog sírni, vagy valamit fájlalni bent, valami elvesztettet például, és ebben úgy mind a kettő ott volt. Ti úgy igazából miért szerettétek ezt a darabot, amikor elolvastátok, és aztán az előadást? Miért jó az, ha nem értitek, de érzitek, hogy ez egy nagy játszótér lehetőség, hogy itt színészileg nagyon meg tudtok mutatkozni, és többféle szerepben is.
Tóth Szilvia Lilla vagyok. Igazából a szöveg, amellett, hogy humoros, tehát, hogy maga a szerkezete, a szövegek, illetve vannak benne igaz dolgok, amiket úgy elő lehet adni, hogy valamilyen szinten társadalomkritikai szinten jelentkezik. Éreztük benne a lehetőséget, hogy ez, tehát, hogy a szöveg mögött mennyi játék van. Tehát, hogy mi is az előadás nagy részében is sokat adtunk hozzá. Sok olyan szöveg, olyan dolog van mögötte, amit a szöveg első olvasatára, vagy 15. olvasatára nem tudtuk volna, vagy hogy nem, hanem a próba folyamat alatt. És hát a provokáció az, ami szerintem még a szövegben egy ominózus dolog, hogy tényleg egy olyan társadalom kritika, és egy olyan közben meg, tehát úgymond klisés történetek, tehát hogy nem egy hanem általános, de hogy valami olyat mutat a nézőnek, amin tényleg elgondolkozik, mert hogy a mindennapjában benne van, de mégis, hogyha ezt színpadon látja, akkor valamit megmozgat benne.
Igen, Őrs, aki ugye itt a Vásárhelyi Rádiónál ilyen motoros, meg mindenféle kalandorokat
összorogat meg, az a baj.
De itt most ilyen színházi kalandra.
Igen, köszöntöm a Vásárhelyi Rádió hallgatóit. Az igazság az, hogy ugye én is egy picit csatlakoznék itt a Sziszi mondatához, hogy ugye a provokáció, ugye fiatalon az ember, amikor csinálhat valami olyat, ami egy picit az emberek adrenalin küszöbét úgymond így kiüti, az mindig bizgeti a fantáziáját. Én legalábbis én ilyen vagyok abszolút. Tehát én amúgy is szeretem azt, hogyha egy picit a feltűnés, meg a nem a hétköznapiság van az életben. És tényleg az, hogy amikor az ember ezt elolvassa, ezt a darabot, vagy egyáltalán megnézi, akkor azt látja benne, hogy ez egy olyan darab, ami nem hétköznapi, ami nem egy megszokott dolog. És abban a pillanatban, főleg tényleg én azt gondolom, hogy a mikorosztályunk, ez a 90-es évek eleje, ugye mi ilyen, tényleg a mi generációnk, az egy olyan generáció, aki szeret egy picit, és ezt tényleg mondhatom azt, hogy szerintem mindenki, hogy van bennünk egyfajta ilyen rosszaság, hogy most egy picit legyünk rosszak, most egy picit ne azt csináljuk, amit mondanak nekünk, és ne mind menjünk folyamatosan egymás után ilyen egyenes vonalba, és akkor, hanem egy picit kilógni így, és kilépni a bóják közül, és szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy tényleg a rengeteg szavazás, mi az 5 évet végig kísérte, szavaztunk mindennel. A rengeteg szavazásnak a végeredménye mindig az volt, hogy erre szavaztunk, erre a darabra. De én azt gondolom, hogy tényleg az is sokat számít, hogy kell ahhoz egy olyan ember, és itt most Keresztes Attilára gondolok, aki ezt kellőképpen tudja irányítani, és ennek a tényleg a jó oldalát is, meg egyáltalán az egésznek ezt a világát meg tudja mutatni, meg tudja csinálni rajtunk keresztül, ugye, vagy velünk, általunk.
Igen, és ott nagy a poénoknak a tárháza. Láttuk az összes 1000 poént, erre föl kiderült, hogy szünet után van még 1000. Tromf vagy poén.
Persze, mindig van, mindig kell legyen a tarsolyban, én azt gondolom.
Igen, Gál Csaba is volt már vendégünk. Csaba, te... Magyarországról...
Jó, ott kívánok,
Magyarországról érkeztél ide a Vásárhelyi Színi Stúdióba. Igen. Bizonyára kezdetben lehettek olyan gondolatait, hogy mégiscsak egy keleti országnak a kisvárosa. Gondolom ez az előadás aztán minden ilyen aggályt teljesen száműzött.
Igen, abszolút. Vagyis hát én mondtam múltkor is itt, amikor itt voltam a Masszidivel kapcsolatban, hogy nagyon meglepődtem a román színház képi világán, illetve hogy teljesen más színházat képviselnek, mint az otthoni magyarországiak, de ezt ugyanakkor kijavítottam, hogy otthon is van, csak én vagyok kevésbé művelt. Most én annyit tudnék mondani az előző kérdésetekre, hogy ez a darab igazából színészekre íródott, és színház csinálásra íródott. Nem egy írónak volt a belső mondani valója, vagy valami dühítette, vagy valami ilyesmi, hanem akar csinálni egy geget, és kívülről befelé haladt valami igazság felé, úgyhogy gondolom ez az út is igaz, ez a színjátszásra is igaz, hogy lehet kívülről befelé felépíteni egy szerepet, és belülről kifelé is felépíteni egy szerepet. És most ez történt. Valahogy ránk színészekre, színház csinálókra hagyatkozott ez az írott anyag, és épp ezért éreztük magunkat ennyire otthon benne. Holott megmondom, nekem sokszor igazán nehéz volt. Nehéz ezt csinálni, nehogy azt higgyék majd a nézők, hogy ez egy olyan könnyed munka, mert a poénoknak meg az abszurditásnak az igaz tartalmát eltalálni, elkapni, elhinni fiatal színészként, azért az nem kis agymeló, illetve próbák sorozata.
Igen, és az egyéni mozgásszínház, amit ott te művelsz, az egyhamar felejthető. Te magad voltál a koreográfusod?
Igen, így van, így van. Hát természetesen voltak ötletek, változatok, és Keresztes Attila a rendezőnk.
Az érzete.
Volt ez az érzete.
Ő tette testé.
Igen, megtestesítettem ott. Igen, hát igen, de igazából komolyra fordítva a szót, itt is fölelhető egy színházi forma, abszolút ez a nagyon agymenős alternatív, pinceszínházi alternatív mozgás színházi forma is valahogy megmutatkozik, ez a provokatív performance csinálás is valamilyen szinten kiparodizálásra kerül én általam.
Tulajdonképpen a Sirályban is láttunk ennek egy előképét, láthattuk Noémitől, ugye, aki megmutatta az avantgárd mozgásművészetet. Noémi, erre föl most elővetted ezt az eltemetett Rita Pavone-t. Hogy kerül ő a csizma az asztalra?
Hát én elmondtam, jó napot kívánok, Kádár Noémi. Én elmondtam az előadásban, hogy ez a gyerekkorom meghatározó zenéje.
Nem is léteztél még, amikor ő már úgy lefutotta.
De attól még lehet meghatározó.
Jó.
De tényleg ismerted ezt a számot?
Dehogy ismertem.
Na, azért mondom.
De egyébként visszakapcsolnék én az értés, nem értésre, hogy én mai napig bemutattuk ezt az előadást, de szerintem a pi előadáson sem fogom tudni én ezt az előadást szövegkönyv nélkül végigcsinálni. Én ott ülök a takarásban, és folyamatosan lapozom, hogy mi következik, mert egyáltalán halvány fogalom. Tehát annyi apróságon és annyi minden, hogy én ezt nem tudom megjegyezni.
Jó, hát tulajdonképpen utalni akartunk arra, hogy ebbe a nagyon kortárs színházi nyelvbe előadásban fölidéződik egy régi nagy sztár, akire már senki nem emlékszik.
De mi visszahoztuk. Nagyon-nagyon sok ismerősöm kérdezte, mi ez a szám? Küldd el a címét. Annyira tetszik. Van, aki egész nap másnap ezt hallgatta. Tehát, hogy mi azért valószínűleg fel újraélesztettük egy kicsit Rita Pavone-t.
Valahol hallották, csak nem tudták kihez és mihez kötni. Gondolom oda. Igen, valószínűleg ez történetet.
Jó volt azt is látni, hogy nem az értelem az úr az emberben. Nem baj, ha nem ért valamit, attól lehet rendkívül élvezni, szeretni, kacagni, szórakozni, elgondolkodni, és az értelmet azt elkülteni szabadságra, hogy most hagyjál békén, mi most élvezni akarom, nem érteni. Talán hozzá kell szokni a mai közönségnek, hogy nem fog mindent érteni, a mozgásszínházat se lehet érteni, de ne akarjon mindent megérteni. Élvezze, nézze, nem muszáj, tetszedjen sem.
De jó lenne ez, ha mindenki így gondolkodna. Egyébként félünk mi a közönségtől. Mármint, hogy a bemutató közönség eléggé szakmai közönség volt. Tehát, hogy nagyon megcéloz az egy réteget, és a kicsit aggódunk is, hogy vagy nem tudom, hogy kell-e most erről beszélni, de beszélek, hogy mi lesz akkor, amikor bejön a 70 éves néni és bácsi, és meghallgat 2 perc Rita Pavone-t, úgyhogy közben nem történik semmi, de hogy mégis történik valami. Uh-huh. Hogy itt van ez a batár, vagy tehát, hogy hogyan tudják ők ezeket kódolni, vagy nem tudom, hogy van-e a mai idősebb rétegben annyi önirónia és humor, hogy ezeket be tudják fogadni.
Nagyon lehet értékelni az eredetiséget, azt, hogy nem igaz. Hát ilyen nincs, hogy 3-4 percen keresztül meghallgatom, és közben nem zavarnak, nem csak egy háttérzene, nem kell fölpörgetni, hogy belefér ez egy színházi előadásba, hogy nézzük 3-4 percben Rita Pavone-t.
Megtehetjük, mert megtehetjük.
Hihetetlen élmény volt. Hát ilyet az utóbbi 30 évben nem osztottak sehol. És hogy tartotok attól, hogy vajon az idősebb hallgatók. Hát itt láttuk,
van egy ilyen kérdés, igen, így a fejében.
Igen, hogy ti előre jöztök, és elmondjátok, hogy senkinek nem ajánlott. Egyik semmilyen korosztálynak nem ajánlott. Ennél fogva biztos, hogy a 70 évesek is, és a 16 éven aluliak is látni akarják majd ezt az előadást. Mert hogy mindenki vevő a merészre is, a polgárpukasztóra is, ezt nagyon szeretjük. Van az a mondás, hogy jónak lenni jó, de az előadás kapcsán fogalmazódott meg az, hogy rossznak lenni pedig jól esik, és olykor akarjuk ezt megélni.
Az is egy tanulság, persze, de nekem az egész folyamatot illetően ez volt a legcsodálatosabb, hogy bármit lehet, és hogy ez a provokáció, ez olyan szintű adrenalinnal töltött fel minket folyamatosan, vagy legalábbis engem, hogy rengeteget röhögtem én ebben a próba folyamatban. Azt hittem, hogy a Figaro című adás volt az, ami alatt a legtöbbet nevettem, de nem, azt hiszem, hogy ez volt az, mert tényleg olyan szintű, olyan csodálatos dolgok vannak, amikor van egy jelenet, és Veszeli Zsófia nem bírja megállni röhögés nélkül, holott sírnia kéne, és a 25. alkalommal is nem tudom eldönteni, hogy most sír vagy nevet, mert valójában tényleg annyira vicces az egész. Tehát, hogy ez a bármi belefér, bármit lehet. Én előadás előtt 3 percre is kaptam még egy instrukciót, tehát folyamatosan bővült, és még bővülni fog. Biztos vagyok benne.
És ahogyan az előadást egyöntetően sikerült megszavazni, az is evidens volt, hogy melyik karaktert ki fogja alakítani? Tehát, hogy így lecsaptatok az egyes szerepekre?
Igen, ugye, Őrs.
Kezdetben ugye, amikor ezt először elkezdtük, akkor volt egy olyan, hogy egy olyan feladatot kaptunk, hogy mindenki adjon be egy szereposztás ajánlatot. És akkor ebből lett összeválogatva így ez a szereposztás, ami jelenleg is él. És valamilyen szinten azt gondolom, hogy testre szabottak ezek a szerepek, és én most így konkrétan az enyémről beszélek.
Tehát nagyon brutál a te szereped. Itt pedig nagyon... egy szimpatikus ember vagy.
Hát igen, de csak azért, mert ismerem a Vásárhelyi Rádió hallgatóit. Na, hát a lényeg az, hogy igazából én azt gondolom, hogy mindenkire valamilyen szinten ráillik ez, és mindenkinek egy feladat ez a szerep, amit éppen játszik. És én azt gondolom, hogy nem kellett így különösebben lecsapjunk ezekre a szerepekre, hanem ezek így megválasztottak minket, vagy így adta magát, hogy... Ki adta magát? De jó. Adta magát, hogy ezeket így osszuk szét egymás közt, vagy hogy így játsszuk ezt a darabot. Úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy jó a szereposztás, és nagyon jó ezt így játszani ezt. Például az én karakteremről beszélek most konkrétan, hogy egy picit úgy lehet az ember büntetlenül bunkó. Ez annyira jó. Nekem nagyon tetszik. Hogy nem az van, hogy megyek az utcának, hogy beszólok valakinek, és akkor azért vagy pofon vágnak, vagy valami hasonló, hanem ezt lehet csinálni, és ez nagyon jó buli, szerintem.
Sőt, a színházi előadásban nagyon hálás, mert a közönség nagyon bírja ezeket a brutál, olykor bunkóságba átugró jeleneteket, mert ritkán lát ilyet az életben. Túlviselkedjük magunkat, igenis akkor lát valami nyerset, ami valahogy jól esik, mert a színháztól meg is lepi valahol, de jól esik.
Igen, itt mondják azt, hogy szerintem Freud nem alszik soha, úgyhogy az elnyomott énünk az mindig ott van bennünk, csak... mindig eszköz kell ahhoz, hogy valaki ezt... Tehát, hogy olyan értem, azért élvezik, gondolom ezt ennyire, mert mindenkiben benne van ez. Csak hogy így amúgy nem merik kiadni. Ha valaki megcsinálja, akkor na ez jó. Ha van valaki, aki ezt megmerte csinálni.
Én is üdvözlök mindenkit, Illés Alexa vagyok. Hát szeretném külön kiemelni az előadás zenei momentumai közül talán az egyik legmeghatározóbbat, amikor Gál Attila Csaba... mint ifjú zongorista debütál a színpadon, azt hiszem, az minden pénzt megér. És az még külön kiegészíti Cili zenéjét.
Köszönöm szépen.
Ezért is mondtuk, hogy van élő zene az előadásban.
Igen, van. És Bálint Őrs is fog zenélni, csak őt nem fogják felismerni.
Jó napot kívánok, Duna Júlia vagyok, és én is fogok zenélni. Bár inkább azt mondanám, hogy hangokat hallatok, mert van egy hangszer, amit én nagyon szeretek, és Bíró József tanár úr felhívta Keresztes Attila figyelmét, hogy milyen szépen játszom rajta. Ez a hangszer pedig nem más, mint a hegedű, tehát mind akik erre kíváncsiak, várjuk őket szeretettel este 7-kor, hogy hallgassák meg ezt a szép együttzenélést.
Tehát ez az az előadás, amely senkinek sem ajánlott, úgyhogy most már nagyon kíváncsiak vagyunk.
Igen, hát egy óriási színházi buli, aki olyat szeretne látni, most a közönségnek mondom, amelyről egy év múlva is beszélni fognak, és olyan rossz érzés azt mondani, hogy hát én azt elmulasztottam, nem láttam, tehát vannak előadások, amelyről illik tudni valamit, mert hogy egyszer-kétszer megnézte az ember, hát szerintem ez is olyan lesz a rengeteg véres, poénosan véres jelenetével.
Keresztes Attila.
Igen, aki most, mint rendező abba a csapdába lépett, hogy ezentúl minden évfolyam őt fogja megkérni, hogy rendezze meg neki a végzős vizsgaelőadását, úgyhogy ezt nem ússza meg a rendező, Keresztes Attila.